Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Uram, az a szívünk vágya, hogy ne szóljon a Te igéd hiába. Uram, szeretnék úgy szólni, hogy ne mondjak hiába valóságokat. És szeretném, hogy mindaz, ami elhangzik a Te akaratodból, az a Te élő magvetésed legyen a mi szívünkbe. És Uram, árazd ránk a Te szent lelkedet, hogy az a mag életre keljen bennünk, hogy áldássá legyen az életünkben, hogy megújulhassunk kegyelmedből, és áldottak lehessünk. Uram, elhoztál bennünket kegyelmes szeretettel, hogy kivégy a mindennapi élet zajából, rohanásából. Mégis, Uram, mindent idehozunk, ami gyötör bennünket a Te szent színed elé, gondjainkat, kétségeket, fájdalmakat, bűnöket. Kérünk is Téged, hogy világosságoddal járd át egész lényünket, szívünket, gondolatainkat, érzéseinket, hogy amit Te bűnnek ítélsz az életünkben, mi is annak ítéljük. És Uram, nehezíts ránk mindazt, ami orcád világossága előtt nem állhat meg. Uram, könyörülj rajtam, könyörülj rajtunk. Amen. Nem minden alkalom egyforma, amikor a ige szolgálatára indulunk, de csak abban van különbség, hogy mikor nehezebb megszólalni. Egyik lányom tegnap azt mondta, hogy nehezen szólal meg, amikor az Úr dolgairól beszélhet. Nem olyan nagyon korán, de valamikor 5 előtt ébredtem is. Attól kezdve szorongat. És azt gondolom, hogy talán nem baj, nem Isten iránti bizalmatlanság, de a szentet kell képviselni. És mindannyiunknak arra van szüksége, hogy a szenttel találkozzon. És ez megrendítő. Tényleg nem egyformán megrendítő. És nem tudom megmagyarázni, hogy mikor mélyebb és mikor kevésbé, de nem jó, hogyha nem történik egyáltalán. Ezzel nem védekezni akarok majd, hogy sikerül a prédikáció, mert különösebben nem izgat a sikere. Hanem, hogy az jöjjön, amit az Úr akar, és nagyon hálás vagyok ezért a reggeli ige magyarázatért, sorozatért, az igék választásáért, amit István testvéremtől kaptam, mert igazából a reformációról csak akkor is úgy érdemes beszélni, hogyha az igéről beszélünk. Tehát nem előadások hangzanak el, mert nagyon sok érdekes dolgot el lehet mondani, borzalmast is, amit nem baj, hogyha olykor tudunk, hogy milyen volt. Hát borzalmas volt. Az oltári szentségnek, az úrvacsorának a meggyalázása. Feslett, parázna élet az egyházi emberek részéről. A hierarchia részéről. A pénznek az imádata. A politikai hatalomnak a gyakorlása. Nyomorgatása a nyomorultaknak. És a búcsú cédulákkal nyomorba döntése azoknak, akiknek már úgyis alig van valamiük. Talán egy jó dolog volt abban a korban, az emberek üdvözülni akartak. Ez elhangzott tegnap is, meg sokszor el fog hangzani. Majd felolvasom az ígéből, és most a bevezetőben rátérek még, hogy Pál nem sokalja, hogy ugyanazt mondja a Filippieknek. Hát, ahogy hallgattam a tegnapi két szolgálatot, arra gondoltam, hogy 15-ször fogják a testvérek ugyanazt hallgatni ezen a héten. De hát talán ez a jó. És elolvasom a mai napra kijelölt két ige szakaszt. A római gyülekezethez írt levele Pál apostolnak 3. fejezet 9. versétől, és majd a másikat fogom mondani, amikor azt fogom olvasni. Tehát római levél Harmadik fejezet, 9. versétől a 20. verssel bezáróan. Hogyan van tehát? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem, hiszen előbb már bebizonyítottuk, hogy zsidók is, görögök is mind bűn alatt vannak. Amint megvan írva, nincs igaz ember egy sem. Nincs, aki értse, nincs, aki keresse Istent. Mind elhajoltak, valamennyien megromlottak. És nincs, aki jót tegyen, egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak. Kígyó méreg az ajkukon. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra. Romlás és nyomorúság jár nyomukban. És a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény hatája alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világ vétkessé legyen Isten előtt. Mert a törvény cselekedeteiből senki sem fog megigazulni ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése következik. És a Filippi gyülekezethez írt levél 3. fejezetének az első 11 verse. Egyébként pedig testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosztevőktől, óvakodjatok a megmetéltektől, mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül. Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, Héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincs saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Amen. Úgy van, testvérek, ahogy az Úr a szívünkre helyezi ezeket az igéket. És el kell azon gondolkoznunk, hogy hogy is van ez, arra kell mindenképpen gondolni, hogy vallásos közeg van, és van valamennyi hívő. És ma túlnyomó részt hagyományos értelemben mi nem élünk vallásos közegben. A vallásosságnak van egy nagyon különös jellemvonása, a valóságnak az eltakarása és valaminek a megmutatása, valami olyannak a felmutatása, amilyen az ember látszani szeretne az emberek előtt. És ebben mindig ott van az embernek a saját igazsága. Bizonyos értelemben ez ma is így van, más értelemben nincs így. De ez a római birodalom is a pogány világban ugyanúgy volt, mint ma. Tehát az emberek nem szégyelték, hogy bűnben élnek. Ahogyan kezdünk kimenni abból a korból, hogy a hagyományos értelemben vett egyházak vagy nem működnek, vagy kivész a tradíció, úgy nem olyan gyakran találkozunk a farizeus lelkületű keresztényekkel. Egyáltalán nem nagyon találkozunk keresztényekkel. Tehát abban az értelemben gondolom, hogy ki hogy él, hát egészen abba az irányba megy el a világ, hogy a törvény, hogy nincs törvény. Olyan törvény, ami mindenkire egyaránt érvényes. Az egy más kérdés, hogy a lelkiismeretbe írt törvényt valameddig, valamennyi hatása van az emberre, de nem gondolhatjuk azt, hogy ez valami olyan hatás, amit akarnának követni. Elmondanám, mert nagyon érdekes cikket olvasott a feleségem a Nőklapjából, és nagyon, nagyon izgalmas volt számomra, kezembe vettem, én is végigolvastam a cikket. Merre tart a világ? Nem tudom pontosan a dolgokat jól elmondani, csak olyan rám hatottak. Tehát az, hogy most már abba az irányba megyünk, hogy a tudomány segítségével óriási dolgokat lehet megvalósítani. És leírt néhány hírességet, szégyellem, hogy nem ismerem őket, de valami nagyon nagy emberek a világban, és az egyik elhatározta, hogy ő 500 évig fog élni, a másik elhatározta, hogy ő örökké fog élni, mert tényleg sok mindent meg lehet csinálni. Tehát azok a halálgyárak, amik Amerikában működnek, azok a klinikák, ahol a magzatokat ezer számra veszik el, és megtartják belőle a használható részt, amire használni akarják a magzatnak egy-egy alkatrészét. Majd ez volt a cikkben, hogy már nincs messze az, amikor valakinek elveszíti a karját, akkor azt tudják manipulálni, hogy ki újra legyen karja. Tehát azt mondja az ember, hogy ezen ámulni lehet. Ez valami csodálatos. És fogalmam sincs, hogy meddig lehet meghosszabbítani az ember életét, de abban a pillanatban a Biblia erején az a több száz évig élt emberek jutottak eszembe, hogy volt már egyszer az emberiség történelmében olyan, ugye Matuzsálem több mint 900 évig élt, amikor tényleg nagyon, és hát milyen elbizakodottá tette az embereket. Tehát ebben él az emberiség. És volt ebben egy kis rész, amelyik egy Yuval Noah Harari nevű filozófusnak az egyik könyvére hivatkozott. Ez a Harari írt egy könyvet azon a címen, hogy Homo Deus. Borzasztó nehéz visszaadni, mert ha azt mondom, hogy Isten ember, akkor az nem jó fordítás, hiszen Jézus Krisztus az, aki valóságos Isten és valóságos ember. Ha szó szerint sehogy nem lehet visszaadni, csak a megistenült ember. Bibliai értelemben csak ezt lehet rámondani. És kíváncsi voltam nem a könyvére, őszintén szólva, mert amit abból előidéztek, az érdekes volt, hanem a YouTube-on, ha valaki arra a névre, hogy Harari rá kattint, akkor kijön neki egy 13 perces előadás, hát olyan éles logikával, olyan fantasztikus előadást tartott ez a férfi. Egyébként csak, hogy mondjam, ő tanította Jesus College-ben, Angliában. De hogy mit tanítanak egy Jézusról elnevezett intézményben, testvérek? Hát az borzalom. Most a Jeruzsálemi Egyetemen tanít. És egy előadást, ez is Angliában volt, elmondta, hogy tulajdonképpen hogyan lett az ember a föld urává. És akkor hozta a csimpánzokat, és hát nagyon boldog voltam, mert tudom, hogy mi már nem tartozunk oda. De utána azt mondja, hogy csak annyiban, hogy az ember az, aki rájött arra, hogy a fikciókat el tudja adni. Ezért minden emberi csoportosulás azzal a hatással működik, amennyivel én képes vagyok az én fikciómat másokkal elhitetni. És csak ezért van vallás, ezért van Isten, ezért vannak országok, ezért... Nem tudom, hogy beledermedtek-e ebbe, de ebbe bele kell dermedni. És az előadás vége felé elhangzik egy ilyen mondat, hogy csak egy dolog van, amiben egyetértünk, és elővett egy dollárt. Ebben mindnyájan hiszünk. De oda jött, aki meghívta őt, egy riporter, és valamiért a könyvre hivatkozva kérdezett tőle. És talán az egészben... Ez a legborzalmasabb, mert beszél arról, hogy átstruktúrálódnak a társadalmak. És csak két társadalmi csoport lesz, A hasznosak és a haszontalanok. Hát testvérek, ez fasizmus. Ha akarjuk, ha nem. De ez azért érdemes néha ilyennel találkozni, mert ha ránézünk erre a világra, akkor azt mondjuk, hát tényleg e felé hajt. Ezért sokszor utalok rá, mert izgalmas kérdés, ezért nem számít, hogy hány millió ember hal meg. Azért lehet, mert a humanizmus, testvérek, az az ember megistenítése, az egész humanizmus az ember megismerése. Szent Tamás még ma is, ez a neve, tehát azért mondanám is, Szent Tamás még azért ma is a legnagyobb teológus, a római egyház képviselőinek a nagy részénél, mert egy rendkívüli struktúrát épített föl, elméletet a pedagógiáról, ahol nem kell Jézus az üdvösséghez, ahol az ember a saját erejével elnyerheti az örök életet. 13. század. És még mindig hat. Ehhez képest azt mondanám, a reformáció csak 500 éves, és nem hat. Nem azért, mert rossz, hanem mert romlott a természetünk. Én ha elolvasom a római levelet, és tényleg magatokra vonatkoztatjátok, talán nem lesztek túlságosan boldogok tőle. Mert ószövetségi idézetekből állítja össze Pál apostol az, hogy hogy is nézünk ki. Zsidók is, görögök is, mind bűn alatt vagyunk, amin megvan írva, és ez csupa idézet. Tehát ezt a zsidók mind ismerték. Nincs igaz ember egy sem. Én se vagyok az. Nincs, aki keresse, nincs, aki értse Istent. Bocsánat, megállom, mert ugye mi keressük Istent, de igazából ő keresi az embert. Tehát tényleg az ember önmagától, ha Istennel lenne irgalmas, akkor mi hiába keresnénk. Mind elhajoltak, valamennyien megromlottak. Nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nem érzi valaki, hogyha én ezt most nem itt olvasnám fel, hanem valakit meglátogatnék egy családlátogatáson, és azt mondtam, hogy semmi jót nem tettél. Mikor az egész életét arra edzi, hogy jó cselekedetei legyenek. Mert testvérek, nem kétlem, hogy vannak jó cselekedeteitek. A utolsó ítéletről szóló példázatát Wilhelm Busch is magyarázza, sokan magyarázzák. De ő azt mondja, hogy csak azok számítanak Istennél, amit te elfelejtettél. Mikor tettük ezt veled, Uram? A többinek nincs értéke. Az ember jó cselekedeteit motiválja a családja, a családomat szeretem, a gyerekeimért élek, halok, az unokáimért esetleg még jobban. És akkor miért nem tetszik Istennek, hogyha mi ezt cselekszük? Nem tudom, hogy tetszik-e neki, erről a Biblia különösebben nem beszél. De ami tetszik, azt tudom. Hát ha először is felismerjük, hogy neki van igaza. És ha felismerjük azt, hogy amikor ezeket a kemény dolgokat mondja, akkor irgalmasan bánik velünk. Nyitott sír a torkuk, nyelvük tele ámítással, kígyó méreg az ajkukon. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Romlás és nyomorúság jár nyomukba. A békesség útját nem ismerik. Testvérek, Bibliát ismerő emberek. Olyan mély gyűlöletet hordoznak a szívükben. Persze, hogy szeretnék, hogy békesség legyen. De az ember a maga módján akarja a békességet, hogy előtte meghajoljanak. Hogy őt fölemeljék, hogy esedezzenek előtte. Majd, ha ő jön, és még akkor is meggondolja az ember. Házaspárok vitáiban sokszor találkozom azzal, amikor őszinték, hogy már úgy volt, hogy már elengedtem a haragomat, de akkor meg ő keményedett be. Mert valahol mi azt hiszük, hogy magunkban élünk itt a földön. Nem magunkban élünk a földön. A démonoktól megszállt világ uralma alatt élünk a földön. Félelmetes helyzetben élünk a földön. nem veszük észre, hogy minden emberi nagyság, beleértve azt a sok orvosi csodát, amit meg hát orvosi, meg fizikai, most már sok minden, meg elektronikai csoda, amit az ember kitalált, számítástechnikai csoda, amivel lehet az ember életét hosszabbítani, meg sok mindent. Persze, testvérek, én se állnék itt, hogyha 98-ban nincs szívműtétem. Tudom, mert hát egy 85-90%-ig bedugult szív koszorú erekkel már nem sokáig lehet vinni. És tudom, hogy hazaértem volna akkor is. Nem azért, mert annyira rendes ember vagyok, hanem mert mióta Jézus megismerem, a legfontosabb, hogy napról napra elé álljak. Hogy ne maradjon meg rajtam annak a terhe, ami jön az romlott természetemből, mert jön. Amikor a Biblia Pál apostol különösen is szentnek szólítja a gyülekezetek tagjait, akkor nem mennybe ment szentekről beszél, hanem küzdő szentekről. Azokról a szentekről, akik harcolják a hit harcát. Azokról, akiknek mély kapcsolatuk van Jézussal. Hát ők se tökéletesek? Hát testvérek, nem. És addig jó, amíg nem hiszi el magáról az ember. Egy különös, rendkívüli dolog ez. Valaki egyszer egy indiai orvos, aki aztán egy missziói társaságnak az elnöke Magyarországon, arról beszélt, hogy az a baj a keresztényekkel, hogy állandóan, egy részével a keresztényeknek, hogy állandóan a bűnt súlykolják, és megtérésre hívnak. De nem tárják fel az Isten országát. Lehet, hogy van benne túlzás, de azt gondolom, hogy a személyes hitéletünkben, éppen a romlott természetünk miatt, mi is azzal törődünk, hogy meg vagyunk térve, vagy nem vagyunk megtérve, ja igen, meg vagyunk, mert ott azt mondták, hogy így kell megtérni, te nem vagy megtérve, te... Testvérek, megállapíthatjuk a másikról, hogy mit gondolunk magunkban, nem ítélkezés, ez nem ítélkezés. Tehát, amikor valakivel közösen imádkozunk, akkor már néha az imádságból is kiderül, hogy egy hitben vagyunk, vagy nem. De ahogyan én értettem ennek a keresztény testvéremnek a mondatait, az arról szól, hogy a megtéréssel belépek egy olyan országba, amire Jézus azt mondja, az Isten országa közöttetek van. És hogyha erre nem figyelünk föl, ez egy, neki is utána lehet, Bizsoly Kosinak hívják ezt az úriembert, utána lehet nézni, mert rendkívül izgalmas előadásokat tart. Hogy hát miért nem érezzük azt, hogy a mennyországba vagyunk? Mikor ezt a csodát valamikor 21-22 éves koromban, akkor már teológiára jártam, felfedeztem, a Jézusnak a felismerése az 20 éves koromban volt, amikor egyáltalán, hogy ezzel én Isten országa részese lettem, hogy Jézus Krisztus az él az életemben, bonyolul, de valójában mégis így van. Tehát akkor azóta nekem a halál, az, hát van egy megálló, és utána jön a csoda, mert itt is csoda Jézussal élni. Boldogság. Hát óriási boldogság vele élni. Ami belőlünk ezt ki akarja írtani? Az, hogy valahol én látszódjam ebben. Testvérek, de ahogy én egyre jobban látszódom ebben a világban, hát egyre kevésbé vagyok benne az Isten országában. Mert nem gondoljuk azt, hogy a hívő ember nem akarja láttatni a maga nagyszerűségét. A különböző dicsekedéseivel. Mit van, amit nem felülről kaptál, ami igazán értékes? Ha meg felülről kaptuk, akkor hálásak vagyunk. Hát hogy ne lennénk. Nem csak az első összeomlásunknál, Isten előtti összetöretésünknél lehet elmondani, hogy bűnökkel terhelten járulok eléd. Hát a bűnök terhet jelentenek. Persze, hogy ott vágyom arra, hogy ott hagyhassam, hogy ne kelljen tovább vinni életem során. A bűneinkkel kapcsolatban világosan kell látni, hogy hatalma van a bűnnek. Mert ura van a bűnnek. A bűn az az ördögtől származik, a démonoktól származik, a sátántól származik. És nyilván nem véletlenül van a római levél 6. fejezetében, hogy a bűn többé nem fog uralkodni rajtatok. De tehát mit jelent ez? Aki lopni szokott, többé ne lopjon, tehát nem lop. nehezebb téma, ha azt mondanám, aki hazudni szokott, többé ne hazudjon. Hát, testvérek. De azért mondja Isten, hogy vegyük észre, ha mégis omoljunk össze attól. Mert az Isten igazsága bennem, az eltörli ezeket a Krisztus véréért. Csodának vagyunk tanúi egész életünkben, hogyha Krisztus befogadjuk a szívünkbe. És azon túl, hogy a bűneinket feltárja a törvény, azon kívül még azt is megmutatja nekünk, hogy küszködünk egész életünkben eredménytelenül. Mert nem az kérdés, hogy milyen magasra tudok jutni valamilyen emberi mérték szerinti létrán, hanem hogy mikor leszek boldog és elégedett. Nem egy pillanatra, hanem hogy az az alaphelyzete az életemnek, hogy boldog vagyok. Az az alaphelyzet, hogy Jézussal járok. Az az alaphelyzet, hogy az jelenlévő, a Krisztusban itt lévő Isten országában vagyok. Hát ő mondta, az Isten országa közöttetek van, és veletek vagyok minden nap. Hát akkor az a nagy kérdés, hogy tegnap, amikor a szolgálatok voltak, ott volt-e Jézus? Hogy most itt van-e Jézus, és a közöttes időben ott van-e Jézus? Mert akkor mi bent élünk az ő országában, hiszen vele jött el az Isten királysága. Hozzáteszem, hogy ez annyira nem egyszerű, mert az ember a maga igazságához ragaszkodik. Felkerestem valakit, aki kórházba került, hát egy szimpatikus ember, évente megjelenik egy-egy olyan alkalmon, ahol én is szolgálok, és azt mondja, kórházba került, kikészült, nem tudom hány hétig kezelgették, és akkor kijött, és azt mondja, hát eddig nekem elég volt, hogy évente egyszer hallgattam magát. Mondom, erre neked azért került oda, ahol van. Hát ha engem hallgat, akkor annak ez a következménye. És évente egyszer hallani üzenetet, testvérek, hát az öngyilkosság. Hát meg kellene tudni különböztetni, hogy van érzelmi lelkünk, és van egy halott belső lelkünk. És hogy ez az egész földi élet a halottak versenyfutása. Ezt kényszeríti ránk az ördög. Ezt kényszeríti rá a gazdájuk azokra, akiknek nem lett Jézus Úr az életükben. És látjuk, hogy mennyit szenvednek. Látjuk, hogy milyen sokszor keserves, elképesztően keserves az életük. Isten azonban megmutatja nekünk, hogy mi hol van a baj. Tehát a törvény feltárja, hogy mi a baj az emberrel. És a törvény, mert a törvény csodálatos, tehát a törvényben nem tilalom sorozatot kellene látni, hanem egy isteni rendet. Én már olvastam valakinek úgy föl a szeretett himnusz, hogy végighallgatta, és azt mondta, na hát ezt várom a feleségemtől. Ő is azt várja tőled, mondtam neki. De amit ezt le van írva, tulajdonképpen róla szól, hogy benne és általa valamit ebből meg tudunk valósítani. Na szóval beszélgettünk 2 órát, és azt mondja nekem utána, azért most sok minden világosabb lett. Kérdezem tőle, hogy mikor lesz még egy kis ideje? Hát most már nem, mert azt a 3 munkahelyet most is be kell tölteni, ami dolgozik. És akkor mondtam neki, hogy viszontlátásra majd a kórházban. Nem tudta, hogy én kerülök-e oda, vagy ő, testvérek. Én is kerülhetek. De egészen kétségbejtő, hogy az ember kezeli a saját sorsát, a saját életét. És Isten ebbe a helyzetbe, ebbe a nyomorúságba küld nekünk szabadítót. Az ember azt gondolja, és erre a Hararira is ez jellemző, és az egész tanítására, az egész világ pénzhatalomra ez a jellemző, hogy mi kezünkbe tartjuk a világ sorsát. A valóság azonban az, hogy az ördög tartja a kezében ezeket az embereket. Tehát olyan könnyű, hogy az ember félre legyen vezetve, és nem azért szoktam elmondani gyakran, hogy testvérek, azért esztelenség nem látni, hogy ma a szovjet hatalom által megnyomorított országok egy icipicivel közelebb vannak Jézushoz, mint a nyugat. És miután a démoni hatalom rá akarja borítani a humanizmust, a sátán megistenülését és az emberistenségét egész földrészre, meg is fogja tenni. Tehát ne legyen kétségünk afelől, hogy egyszer lesz teljesen globalizált világ. De egy kormánynak a Biblia szerint az a dolga, hogy a jókat jutalmazza, a rosszakat büntesse, és óvja azt a népet, amelyik rábízatott. Különben el lesz söpörve. És mindegy, hogy milyen nagy hatalomnak látszik valamelyik nép. Ugye most látjuk, hogy Kína milyen nagy, de hát évszázadokon keresztül totál nyomorban voltak. Az, hogy hány ezer éves kultúrájuk van, az csak egy része az életnek. Én ráadásul Isten a történelem ura. Tehát amit megenged nekik, azt azért engedi meg, hogy még más hatalmak is itt visszafogják magukat. Különben ilyen szélfutta alakok, mint az észak-koreai elnök, akinek a nagymamája vasárnapi iskolai tanító volt. Vagy a dédnagymamája, nem emlékszem pontosan. Igen. Olyan hatalmat vett azon a szerencsétlen népen, a vezetőjén, az ördög, hogy ez történt belőle. Tehát ebbe a szorongatott helyzetbe Isten elküldi Jézust. És így értjük meg, hogy itt a fejezet, római levélnek az előző része, ennek a fejezetnek az eleje arról szól, hogy mi előnye van a zsidóságnak. És talán ilyen módon nem sokat beszélünk róla, testvérek, de a zsidóságot nem lehet kitörölni az emberiség gondolatából. Most nem mindegy, hogy gyűlölik őket, vagy mi hogyan viszonyulunk hozzájuk. De miért annyira izgalmas kérdés a zsidó kérdés? Mert az egész emberiség számára Isten rájuk bízta az ő igéit. Hát ezért izgalmas. Ők tudhatták, hogy milyen, amikor eljön a Mesiás. És néhányan tudták is. És amikor ott le vannak írva, néha, ami az Ószövetségben le van írva, borzolja az embereket, hogy mennyi rettenet van az Ószövetségben. Hát, ha Isten népe olyan, a Biblia, testvérek, a történéseket írja le, az ószövetségi eseményeket, hogy tanuljon belőle a világ. Istent keresni, Istent félni. De mindenképpen van előnyük. Rájuk bízta az igét és szövetséget között velük. És ez a szövetség, talán mondhatjuk, mert az ószövetség a törvény vallása. Ennyire nem egyszerű. Mert Isten kegyelmes volt a világhoz akkor, amikor Ábrahámot elhívta. És az azt jelenti, hogy kegyelmes volt Izrael népével végig. Mindig újra kezdte vele. És ők mindig elpártoltak tőle. És a kísértése megvan az én kis vacak életemben is, hogy Isten megkeresett, megtalált, és mindig újra kezdi velem. Csak már annyira erős a hatalma a szívemben, és annyi sok kincset kaptam tőle, hogy ezek nem homályosítják, ezeket nem homályosítja el a gonosznak az az elsötétítő hatalma, hanem oda megyek hozzá, rászorulok. De a nagy hatalmas üzenet a második igében, testvérek, valami egész fura dolog Pál apostollal mi történik. Azt írja, hogy ő a törvény alapján fedhetetlen. Hogy lehet fedhetetlen Pál a törvény alapján? Ha olvassuk Jézusnak a törvénymagyarázatát, hát nem az. De ezer valamennyi törvényt csináltak a 10 igéből. Nem lehet könnyű betartani, de betartotta. És aztán megtörténik a csoda az életében. Találkozik Jézussal. És felismeri. És az van az igében, hogy kárnak és szemétnek ítél mindent. Azért a páratlan ismeretért és ajándékért, amit Isten Jézus Krisztus által adott. És talán a beszélgetésben ebben az igében érdemes lenne kiemelni, hogy Krisztus feltámadásának hatalma van. Tehát nem az én hitem tart meg engem, hanem az, hogy ő hitben tart engem. És hogy élni tudok az ő feltámadásának az erejével. Imádkozzunk. Uram, kérlek téged, örök irgalmaddal és hatalmaddal, és világosságoddal járd át a szívünket, és ölelj magadhoz minket. Fedd fel, ami orcád világossága előtt meg nem áll, és újíts meg kegyelmesen. Amen.